volt több nehézség, és akkor itt most kitérnék a harmadik vonulatára a szervezésnek, amit olyan emberek csináltak, mint például én is, akik nem a nagy politikai vonalatot, nem a Tőkés Lászlóféle vonalat vitték, hanem a napi szervezési dolgokat, és az, hogy valamilyen formában megjelenhessünk írásban is. Tehát egy üzenetet fogalmazott Mészáros Ferenc, akiről már említettem, hogy költői lélek volt. Ez a megfogalmazott üzenet is olyan jellegű volt, tehát nem egy hivatalos szöveg, nem egy felhívás, hanem egy személyesebb jellegű hozzáfordulás a Európa embereihez. Ezt kellett megfogalmazni, ezt lefordítottuk 6 vagy 8 nyelvre, már most hirtelen nem is emlékszem, de tudom, hogy még a lengyel is közte volt, tekintettel a szolidaritásra, úgyhogy ennek a fordítatása, aztán a nyomdai kinyomtatása, mert nekünk se pénzünk nem volt, se kapcsolataink nem voltak, és akkor még a nyomdák sem voltak itt özönével a városban, volt az Alföldi nyomda, és volt a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató Piremon nyomda, na ők álltak mellénk, és így nem kellett fizetni érte. Tehát ők mind fő támogatóink is voltak. Abban az időben még ez a nyomdai előkészítés, ez azt jelentette, hogy ki kellett az ólom betűket szedni. És mikor mentünk korrektúrázni, akkor mi is azt is néztük, nem azért, mert muszáj volt, hanem mert csodáltuk gyakorlatilag, mert akkor jártunk először úgy egy nyomdába, hogy láttuk, hogy ez hogy is zajlik, tehát még valóban a gutenbergi módszerekkel folytak ezek a dolgok. Tehát ez volt az egyik fajta nehézség, hogy ilyen nyomdai dolgokat hogyan állítsunk elő. Akkor kellett találni különböző szponzorokat. Nem csak ahhoz, hogy maga a piknik megvalósulhasson, ami valóban egy szalonnasütést jelentett. Persze nem annyit, hogy 4 ember a határ egyik oldalán, 4 ember a másikon, mint hogy Mészáros Feri az elején felvetette, hanem egy nagyobb szabású természetesen, és ehhez kellett olyan szponzorokat találni, akik adják a kenyeret, a szalonnát, a hagymát, a nyársat, és így tovább. No hát ezek bizonyos TS-ek voltak olyan MDF tagjaink, akik ezekkel tudták felvenni a kapcsolatot. Csináltattunk egy pólót, amihez a KFT adta a kínai gyártmányú fehér egyenpólókat, amire a Phoenix kereskedelmi vállalatot sikerült megnyerni partnernek, hogy rá szitanyomással rányomják, hát egyrészt nyilván az ő nevüket, de másrészt az akkorára Varga Ákos nyomdász grafikus által elkészített, mindenki által már ismert dróton keresztül szárnyaló szép fehér galambot, ami a jelképe lett a pikniknek, tehát addigra ez megvolt, és azt nyomtuk rá erre a pólóra. Nekem például még megvan, csak határmenti ünnepségeken, vagy ha itt kiállítást rendezünk, akkor szoktam fölvenni, vannak, akik rongyolásig elhordták, van, aki még arra tartogatta, hogy egyszer valakinek neki ajándékozza, ilyen tagunk is van, aki most Angela Merkelnek, a német kancellár asszonynak kívánja átadni, hogyha vele létrejön a határ, a találkozó. Tehát ilyen apró munkák voltak, a busznak a szervezése. Pozitívan kell szólnom az Állami Építőipari Vállalatról, mert ők ugyan nem tudták, hogy Mária, hogy akciózik a vállalaton belül, mert akkor valószínű kicsit másképp viselkedtek volna, de egy busz ők is rendelkezésünkre bocsátottak, tehát mint támogató jelentkeztek ebben az ügyben, de egy busz nem is volt elég, tehát több busz volt, ezekre is az embereket megszervezni, beosztani, ez szállás biztosítani Sopronba, ezek mind ilyen apró munka. A politikában és az MDF-en belül különösen ráragadt az ilyen jellegű munkára az, hogy a plakátragasztók munkája, akik ugye máshoz nem értenek, hát értettünk mi máshoz is, de ezt is csinálni kellett. Tehát így három síkon zajlottak tulajdonképpen a dolgok. Hozzá kell tennem még azt is, hogy a budapesti központtól az égvilágon semmiféle segítséget vagy támogatást nem kaptunk. A helyi vezetőség némely tagja egyáltalán nem hitt ebben az egészben, tehát nem voltak nemhogy ellenségesek, támadók, semmi ilyesmi, csak éppen nem ragadta őket magával az ötlet, és nem hittek benne, hogy ez sikerülni fog. Néhányan ezek közül nem olyanok, mint a veteránok, akik utólag tudjuk, hogy osztódással szaporodnak, hanem bevallják, hogy ők akkor nem hittek benne. Két nevet meg kell említsek, mert ők nagy nyilvánosság előtt is ezt mindig vállalják, Márkus Béla, irodalomtörténész, és Túri Gábor, aki tudják a debreceniek, hogy azóta alpolgármester is volt az MDF színeiben, és volt külföldön is attasé követségen dolgozott. Tehát ők bevallják, hogy nem álltak mellette. Van aztán persze más ember is, akinek a természete kicsit más, és átírja egy kicsit a saját szerepét és a történelmet, és úgy állítja be, mintha akkor ő is mellette lett volna. Nem feltétlenül volt mindenki mellette, de a szervezésben az a csapat, aki részt vett, az mindenki vezetlenül és nagyon lelkesen csinálta a saját dolgát, és minden klappolt, és minden jó volt. Ami előre nem látható dolog volt, az a körülmények és a történelem többi része számlájára írható. Ha erről kérdez, akkor majd erre is fogok válaszolni.
Igen, éppen azt akartam kérdezni, hogy a Pán-európai Piknik eredeti programja hogyan zajlott volna? Tehát mi volt a pontos menetrend, mit szerettek volna ott akkor 1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon?
Az eredeti program kifejezetten ez a félórás határmegnyitás lett volna, kapu megnyitás. Ez délután 3-ra volt beütemezve. És azon kívül a szalonnasütés természetesen. De ez meg is valósult, a szalonnasütés. Rengetegen jöttek el, nem csak, hogy innen Debrecenből mentünk, sokan mentek, bocsánat, mert én személy szerint nem voltam jelen, tehát nem csak innen mentek sokan a TSZ-ektől ajándékba kapott ennivalóval, hanem az országos hírverésnek, amiről mi sokat nem tudtunk akkor, de volt országos hírverés, köszönhetően szintén a klubtanásnak, a sorsközösségtábornak, a budapesti NDK-sokat segítő szervezetek, tehát itt különböző röplapoktól kezdve mindenféle dolog zajlott az országban, amiről mi itt édeskeveset tudtunk, mondhatnám majdnem semmit. Alig vetődött fel köztünk még az a kérdés is, hogy mi lesz, hogyha a németek oda mennek a határra. Akkor azt mondtuk, hogy ott lesznek, de nem különösebben foglalkoztunk ezzel. Az az igazság, hogy innen kevés rálátásunk volt ezekre a dolgokra. Na tehát az egyik ez lett volna, hogy a határnyitás, a másik a szalonnasütés. Nem akartunk túl nagyot markolni, ehhez ennyi rengeteg és bonyodalmas szervezésre volt szükség abban az időben. Igen, ám csak, hogy itt szólt aztán közben a történelem, és a németek határa özönlöttek. Gyakorlatilag. És 2:30, tehát fél órával azelőtt, hogy a hivatalos megnyitás zajlott volna, egyszerűen áttörték azt a bizonyos kaput. És itt a határőrök szerepét kell kiemelni, akik nemhogy nem lőttek, de segítettek a menekülteknek. Tehát minden tiszteletet és becsülést megérdemelnek. Elnézést, el is érzékenyültem. Az az eset jutott eszembe, amikor a határőrnek a fiatal mama és papa átadta a kisgyereket, 3-4 éves kisgyereket, hogy vigye át, mert nem biztos, hogy még ők is át tudnak menni. Tehát azt azért mindenki érezte, hogy jó, nem csináltak velük semmit, de lehet, hogy 5 perc múlva már lezárja valaki a határt, vagy jön egy lőparancs. Tehát azért ez benne volt a pakliban. És át tudott jutni például ez a fiatal házaspár is, és a határod átadta nekik a gyereket. Hát azt hiszem, hogy az ilyen dolgok felejthetetlenek, és még egyszer elnézést kérek, emiatt érzékenyültem el. Tehát ez a programunk annyiból megváltozott, hogy mire a határa értek a busszal a debreceniek, az időpontot betartva, meg hát a nagy forgalmat is figyelembe véve, addigra már rengeteg német átment, a határ nyitva volt, úgyhogy a fotók kedvéért még egyszer visszacsukták a kaput, és még egyszer a főszervezők, ez 3 főszervezőt jelentett egyébként személy szerint, Filip Máriát, Mészáros Ferencet, ők mint ötletgazdák is említhetők természetesen, nem csak szervezőként, és a soproniaknak a főszervezője Magas László, ők nyitják ki ezt a bizonyos kaput, tehát ezek a fotók bejárták a világot, de ez már nem történelem hamisítás, de annyiban mégiscsak a valóságnak nem felel meg teljesen, hogy nem akkor nyílott ki a kapu először, hanem az áttörés. Ezt szokták aztán idézőjelbe is tenni azóta ezt az áttörés szót, de nem is biztos, hogy kellene az idézőjel, mert ezt valóban a keletnémetek áttörésként valósították meg, de a határőrök lélek jelenléte, szíve, agya, és az, hogy tényleg a vezetőik előtte nem akadályozták ezt gondolatban. Különben hozzá kell tennem, hogy nem volt a helyszínen sem Pozsgai Imre, sem Habsburg Ottó, a két fővédnök. Habsburg Ottót egyébként Szabó Lukács kérte fel másik védnöknek, erről még nem esett szó, de ez is az ő akcióihoz tartozik. Tehát egyikőjük sem volt jelen, és valakit küldött maga helyett mind a kettő. Pozsgai Imre, hogy pont személy szerint kik küldött arra, én már nem emlékszem, de Otto, Habsburg Otto a lányát, Walburgát küldte, aki remélhetőleg most is jelen lesz majd. Gondolom Habsburg Otto már hajlott korára tekintettel, már nem biztos, hogy ott lesz, de a lánya Walburga remélhetőleg megjelenik a határon, mert ő részese volt ennek az eseménysornak. A szalonna sütés lezajlott, hogy visszatérjek a másik programpontra, bár az eső elkezdett esni, de azért ez lezajlott is. És azóta is minden évben elmegyünk, hol ketten, hol hárman, hol egy kicsit többen, évfordulótól függően, de mindig csak mi külön debreceniek, mert a soproniak aztán eléggé elszakadtak tőlünk. Sajnos néha már kicsit úgy is átírják a dolgokat, mintha az egészet ők találták volna ki. Hát erről, ahogy elmondtam, szó sincs, de az biztos, hogy a szervezésben, meg a helyszín, hát ez mit csináljunk, ha Debrecennek nincs osztrák-magyar határa? Isten ments, hogy lett volna, vagy legyen valaha, de nem volt, tehát ez így hozta a sors, hogy ott kellett megrendezzük ezt az eseményt. De ez a debreceniek ötlete. Szereti mindenki elhallgatni, vagy átírni a történelmet ezzel kapcsolatban?
Az eredeti elképzelés, tehát a félórás, ideiglenes, jelképes határnyitás is szimbólumnak szánták, ugye?
Igen, igen, így van.
De ennél sokkal nagyobb szimbólum lett ez, hogy az NDK menekültek igen. törték át, nyitották meg a határt, és nem csak szimbolikusan, hanem ténylegesen átlépték a határt. Nem jöttek vissza,
így van.
Mint ugye az eredeti terv így szólt volna. Milyen hatása volt azokban a pillanatokban és az azt követő időszakban ennek a tulajdonképpen váratlan, vagy sokak számára váratlan fejleménynek?
Ez a fejlemény elindítója lett, katalizátora lett egy eseménysornak. Szeptemberben már meghozta Németh Miklós miniszterelnök azt a döntést, és az ő szerepét ismét csak nagyon pozitívan és minden kalapot levéve kell megemlítsem, meghozta azt a döntést, hogy meg kell nyitni a németek átmenéséhez a lehetőséget. Na most ennek nyilván meg kellett a törvényi hátterét is teremteni, mert hogy addig erre nem volt lehetőség. Tehát az, hogy ők itt tartózkodtak, az illegális volt. Az átmenetelük pláne az volt, de erre a döntést meghozta Németh Miklós, és ez megtörtént, ami nagyon rövid idő alatt, azt hiszem, annyira rövid idő alatt senki nem számított rá, hogy még a berlini fal leomlásához is elvezetett. Tehát ez gyakorlatilag mint egy dominó, ahogy ha megbökjük a legutolsót, ha úgy vannak felállítva a dominók, és itt érdekes módon biztos úgy voltak felállítva, ezek eldőltek, ezek a dominók, és azóta a németek is ezzel köszönik meg nekünk, és az egész világnak így mondják, hogy tulajdonképpen az első faldarabot, mert nem mondhatjuk, hogy téglát, mert nem téglából épült az átkos fal, tehát ezt a páneurópai piknik ütötte ki. De ismétlem, hangsúlyozom, hogy mi nem ezt csináltuk. Ez így jött utána, az erőzetes szándékunkban sem volt benne, ez így alakult, aminek rendkívüli módon örülünk. Mi magunkról annyit mondhatunk, talán József Attila írta az egyik versében azt, hogy nyírkos betonfalak közt képzelhetsz egy kis szabadságot. Tehát ennyi a mozgástered. Ez 80 évvel ezelőtt írta le körülbelül, akkor is igaz volt. Mi is úgy éreztük, hogy még csak ennyi igaz, és ebből egész más lett. Ez az év, 89, soproniak fogalmazták elsősorban, így át kell vegyük tőlük, hogy a csodák éve volt. Tehát nagyon sok minden történt ebben az évben, ami a máltai szeretetszolgálat ebben az évben alakult. Akkor lehetett először körmenetet tartani ismét, ami hosszú ideig be volt tiltva. Akkor volt először körmenet is, augusztus 20-i körmenet Budapesten. Tehát, és még sorolhatnék többet, azt hiszem a történelemből tényleg lehet tanulni, tudni, és ezért a csodák évének nevezték el ezt az évet, de valóban az volt. Aztán az események minden vonalon teljesen felgyorsultak. Én nagyon jól emlékszem, hogy egy kedves barátnőm akkor, mikor már itt tartottunk, hogy megvolt a piknik meg a berlini fal, azt kérdezte, hogy mi a következő? És én azt mondtam neki, hogy az, hogy az egész szovjet gyarmatbirodalom, most értve a nagy Szovjetunió határán belüli gyarmatbirodalmat, tehát a sztárra végződő országoktól kezdve a többi, akiket ők bekebeleztek, mondom, ez úgy fog összedőlni, mint a pinty. Ez is nagyon rövid időn belül bekövetkezett. Na persze, akkor nekem már ez könnyebb volt látni, egy fél évvel ezelőtt biztos én se láttam volna, tehát nem akarom magam ilyen látnoknak feltüntetni, de az események felgyorsulásával kapcsolatban hoztam ezt szóba, hogy valóban, hogyha elindul valami, de ehhez és ez a mi szerepünk, kellett ez a katalizátor dolog, amit mi indítottunk. Úgyhogy ennyiben merül ki a mi szerepünk, nagyon örülünk, hogy így történt, és hát bizonyos fokig természetesen büszkék is vagyunk rá.